folytassuk az ige tanulmányozásunkat. Máté evangélium a 21. részének a 33. versétől a fejezet végéig. Tehát Máté evangélium a 21-33-tól a fejezet végéig, én a református fordításból olvasom a igét. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett. Kerítéssel vette körül, borsajtót készített, és őrtornyot épített benne, azután bérbeadta munkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor elérkezett a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és kit megvertek, kit megöltek, kit pedig megköveztek közülük. Azután ismét küldött szolgákat, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között. Ez az örökös. Gyertek, öljük meg, és azután miénk lesz az öröksége. Majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Vajon majd, ha megjön a szőlő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki. Mivel gonoszak, ő is gonoszul veszti el őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják a termést a maga idejében. Erre megkérdezte tőlük Jézus. Sohasem olvastátok az írásokban? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, azt szétmorzsolja. Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Szerették volna elfogni, de féltek a sokaságtól, mert az profétának tartotta. Már az előző alkalmon beszélgettünk, vagy beszélt Csaba az Úr Jézus példázatán keresztül a hatalomról és annak egyes részleteivel, és az jutott eszembe, hogy a mennyei világban és a földön mindenképpen folyamatosan e kérdés körül folyik a küzdelem és a harc. A mennyben csak egyszer volt, de az nagyon tragikus volt, nagy problémát okozott, mert tudjuk, hogy Lucifer, a fényhordozó, fellázadt a teremtő Istennel szemben, amit az Ezékiel 28-ban, mint Tírus királya személyisíti meg a sátánt, és ebből egy-két verset szeretnék elolvasni, amit bizonyára többen ismerünk, de ehhez így kapcsolódik. Fölkent kérubot adtam melléd, hogy oltalmazzon. Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt járkáltál. Fedhetetlen életű voltál, teremtésed napjától fogva, még álnokság nem lett található benned. Szépségedben felfúvalkodtál, rosszra használtad bölcsességedet, a fényüzés kedvéért. Ledobtalak a földre, látványosságá tettelek a királyok számára. Az az egész ének vagy profécia a sátánról szól, meggyőződésünk szerint, és van ebben egy döbbenetes kifejezés számomra, ugye, hogy addig feltetetlen volt, míg álnokság nem találtatott a szájába, illetve lázadás, illetve olyan döbbenetes az, amikor azt mondja, hogy ledobtalak a földre, úgy eszünkbe jut az, amit az Úr Jézus mondott a sátánról. Kicsoda a sátán? E világnak a fejedelme. És amikor ezt látjuk a mennyei világban, akkor még inkább látjuk azt, hogy a földön mennyire inkább minden a hatalom körül forog. Látjuk ezt a nemzetek, a politikának az életében, de ahogy megyünk lejjebb kisebb közösségekbe, látjuk azt, hogy az a kérdés, hogy ki uralkodik, kinek van hatalma valaki fölött. Van, aki ezt tudatosan végig csinálja és akarja csinálni, és vannak, és vagyunk sokan olyanok, akik csak szeretnénk, ha uralkodhatnánk. Érdekes, hogy egy könyvben olvastam, ami nagyon tetszett erről a kérdésről. Azt hiszem, az a címe a könyvnek, hogy Hatalmi harcok a gyülekezetben, ez már úgy rosszul hangzik, de azt mondják a nagy statisztikák és a nagy menedzser kutatók, hogy a gyülekezet az egyik legalkalmasabb terület a politika mellett, hogy a hatalmi harcok kiéleződjenek. Többek között azért, mert sokszor nem élesek a határvonalak, és ugye elhangzott már a számból itt a gyülekezetben, de bocsássák meg a testvéreknek, mert itt elmondom újra, hogy valaki egyszer azt mondta egy nőtestvér a fiának, fiam, ha már nem lehetsz nagy a világban, akkor legyél a gyülekezetben. Döbbenet, hogy mi motiválja az embert. Eszünkbe jut az, hogy az Úr Jézus készül a halálára, és az a drága János, a szeretett apostol, aki mindenki úgy gondol rá, mint aki a hatalomtól olyan messze van, mint Makó Jeruzsálemtől, édesanyjának a formájába, odasomfordálnak az Úr Jézushoz, és megkérdezik szó szerint a halála küszöbén körülbelül, ugye, hogy hát ha majd te helyreállítod ezt a királyságot, akkor a te királyságodban a jobb és bal kezed felől, hát ezek a drága gyerekek üljenek. Mi ez? Vágy a hatalomért. És ez a kis könyv azt mondja, és nagyon igazat adok neki, mert az ige bizonyítja ezt, hogy a hatalom, az uralom önmagában semleges. Annyira, hogy az Isten azt mondta az 1 Mózes 1.28-ban az embernek, hogy hódítsátok meg a földet, tehát uralkodjatok rajta. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen. De egyet kihagyott az Isten, hogy egymáson. És ez egy nagyon nehéz kérdés utána az, hogy hogyan gyakorolja valaki az ő hatalmát. Erről is volt szó, és talán az Úr Jézus szeretném most idehozni, mert ugye ő hozza ezt a példát újra, nem csak amit a Csaba felolvasott, hanem ez a példázat is arról szól, hogy kié a hatalom, illetve szembesíteni akarja az írástudókat, hogy ők hol is tartanak. Tehát ez inkább egy ilyen példabeszéd az ő állapotukról, amit elég hamar ki is találtak. Mert voltak olyan példabeszédek az Úrnak a szájából, amit nem értettek, nem csak a hallgatóság, de még a tanítványok sem. És ugye ebben az esetben nagyon hamar ráismertek. Ugyan itt az utolsó versekben azt olvassuk, hogy nem ennél a történetnél vagy példázatnál jutott csak eszükbe ez a dolog, hanem azt mondja itt ugye az igénk, hogy megértette, hogy ezek a példázatok róluk szólnak. Hogy igazából az Úr Jézus, aki azt mondta, és nem csak mondta, hanem így is volt, azt mondta, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Tehát ő egy olyan autoritás volt ebben a világban, aki minden hatalommal rendelkezett, és mégis számomra a legnagyobb tulajdonsága az Úr Jézusnak, amit fölismerek, mint emberi tulajdonság, az, hogy nem gyakorolja ezt a hatalmát. Hát gondoljuk meg azt, hogy gyerekkorunkban, hogyha elénk állt egy kis osztálytársunk, és akinál háromszor erősebbek voltunk, meddig viseltük azt el, hogy csúfoljon, vagy megpofozzon. Ki az, aki azt tudja mondani, hogy nem él a hatalmával, nem visszaél, hanem nem él. Beszél az Úr Jézus a Pilátussal, és hát az azt mondja neki, ugye erről is szó volt, hogy hát nem tudod? Nekem nem válaszolsz? Hát az én kezemben van, mint római birodalom képviselőjének a hatalom. És erre az Úr Jézus nem azt mondja, hogy ez nem igaz, hanem megvilágítja az okot, megvilágítja annak az eredetét, és azt mondja, hogy nem lenne ez a hatalmat, hogyha nem kaptad volna onnan felülről. És az Úr Jézus ezt a hatalmat nem gyakorolja. A farizeusok és írástudók számára a hatalom létfontosságú kérdés volt. Ezt János apostol János evangélium 11. rész 48. versében gyönyörűen megfogalmazza. Azt mondja, ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mármint az Úr Jézus, hogy mindenki hogy ő beszéljen és térítsen és csodákat tegyen. Mindenki hisz majd benne. Azután jönnek a rómaiak, és elveszik tőlük a helyet is, mármint a templomot, az Isten imádat helyét, a mi vallásunkat és a népet is. Úgy gondolom, hogy itten amennyire lehet félreértették az Úr Jézusnak a szavait, vagy a tanítását ezek az írástudók, mert attól félnek, hogy föllázítja ezt a népet, el akar szakadni a római birodalomtól, amire ugyan ők vártak, ezért várták a Mesiást, és akkor egyszerűen vége lesz a templomnak, nem lesz a nép, és nem lesz kit vezetni. Nem a népet féltették, az ő uralmukat. Döbbenet, hogy milyen motiváció rejlik a hatalom gyakorlásában. És úgy gondolom, hogy minden életkorban és a mai korban is sokszor öntudatlanul is benne van az emberben ez a gyakorlás utáni vágy. Nem hiába mondták a katonaságnak, elnézést a példáért, hogy amikor két katona végez egy feladatot, az egyik mindig vezető. Olyan nincs ám, hogy mind a kettő főnek, vagy mind a kettő csak beosztó. Egyik főnök. De aztán tudjuk az óvodásoknál, és esetleg nagyon időseknél, ha hallgatunk beszélgetést, az óvodába, ugye Pannika, ki ez a játék? Hát az enyém, nem a tied, enyém. Ki a játék? Egyikőjük se, az óvodáé. Mégis úgy érik meg, hogy az adott pillanatban ehhez jogom van, és mindenkinek joga van. És ki fogja eldönteni azt, hogy kinek van nagyobb joga hozzá. És akkor ugrunk egy nagyot, esetleg amikor már idősebbek vagyunk, és bepillantunk egy házasságban, egy párbeszédbe, a kérdés előbb vagy utóbb az, hogy kinek van igaza. És ezt sokszor nem tesszük fel ezt a kérdést, de ahogy régen a családban mondták azt, amikor valaki nagyon mondta magáét, nem veszed észre, hogy igazad van. Döbbenet, hogy mit produkál az ember életében az ezutáni vágy. Úgy gondolom, és ezt írtam fel magamnak, hogy minnyáján érintettek vagyunk. Akár szomjazunk a hatalomra, akár csak vágyunk utána. Egy kicsit ez olyan, mint a pénz. Azt mondja az ige, hogy minden rossznak a gyökere a pénznek a szerelme. És akkor úgy tűnik, hogy ez csak a gazdagokra vonatkozik. De kiderül az igéből Pál apostolnál, hogy ugye ez mindenkire vonatkozik. Akinek nincs pénze, annak is ugyanez a problémája. Csak úgy látjuk, hogy akinek sok van, annak még nagyobb ez a problémája, mert rendkívül kell félteni azt, rendkívül módon gyarapítani kell azt, és minden veszteség egy kész tragédia. És a hatalommal is így van. És a mai példázat is ugye a hatalom kérdésével foglalkozik. Ugye van egy gazda, egy földtulajdonos, aki szőlőt ültetett, és olyan érdekes, hogy majd lehet, hogy írtam ki igét, már nem tudom pontosan, de olvastam két ige helyet is, hogy szó szerint ezt írja le az Énekek éneke és az Ézsaiás ige, hogy az Isten az Izraelt, mint szőlőt személyesíti meg, hogy az Isten az szőlős gazda, épít vagy telepít egy szőlőt, körbeveszi kerítése, vagy ugye a régies fordítása gyepűvel, hogy ne tudjanak oda behatolni, épít rá nyilvánvalóan egy termés betakarító eszközt, a borsajtót, amiből lesz a bor, utána, és utána épít rá egy védelmi eszközt, az őrtornyot. És ugye azt olvassuk, hogy, és ez nagyon fontos ebben a részben, amit szerintem nagyon gyorsan átláttak az írástudók, hogy ez a szőlős gazda mit csinált? Bérbe adta. Kik a munkások? Tulajdonosok? Nem tulajdonosok. Nem kültag, beltag, nem BTS, hogy van a beltag meg a kültag, hanem ők bérmunkások. Ők csak arra kapták meg ezt a földet, hogy megtermeljék a javakat, és a szolgának, az úrnak oda vigyék a termést, és valamilyen módon régen ezt úgy mondták például, hogy felesbe csinálta valaki, ugye amit megtermelt, annak a fele volt a gazdáé, és fele azért, aki megtermelte. De ezt egész másképp is pénzben is, vagy egyéb más üzleti módon megoldották. És ugye, amikor a szüret ideje eljön, akkor jön a, küldi a a tulajdonos a szolgákat, és az történik, hogy egyeseket megölnek, egyeseket kivetnek, meggyalázzák, és elzavarják a termést, ugye elvívő szolgákat, és ugyanezt történik egy másik alkalommal, még több szolgát küld, és úgy kezd hömpölyögni ez a történet, és gondolom mindnyájuk számára az írástudóknak kezd körvonalazódni, hogy miről is van itt szó. Az történik, hogy ugye harmadjára az Isten elküldi az ő fiát. Mondjuk ebből a távolságból talán ezt könnyen megérteni, ebben nem vagyok biztos, hogy ezt értették a írástudók, de valószínűleg igen, mert az Úr Jézus már akkor kijelentette magáról, hogy ő kicsoda, kijelentette bemerítő vagy keresztelő János, hogy ő kicsoda, ez a bárány, aki elveszi, Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. És ugye azt mondja, hogy elküldi az Isten az ő fiát, hogyha talán arra gondolva, hogy talán őt tisztelni fogják. Mire a munkások, a bérmunkások fölismerik, hogy ez az Istennek a fia, ez is egy nagyon érdekes gondolat, hogy a bérmunkások fölismerik a talán, akit soha nem láttak örökösben, a fiút. Hogy van az, hogy ezek szerint a írástudók, farizeusok mégiscsak fölismerték? Csak nem akarták fölismerni. Olyan messiási jeleket tett, ugye erről többször beszéltünk már az evangéliumok folyamán, amilyet csak a messiás tehetett, és mégis ellenállnak, de valószínűleg azért, mert a hatalmukat jobban féltették, mint hogy az Úr Jézus Krisztus kezébe tették volna le az ő hatalmukat. És utána ugye ezek a bérmunkások elfogják az Úr Jézust, megölik, és a kerítésen kívül dobják. Hogy olvassuk a zsidókhoz írt levélben? A városon kívül, a kerítésen kívül történik az Isten fiának a meggyalázása, a Koponyák hegye az akkori városnak a külső részén helyezkedett el. És utána ugye ennek a ponton a történetnek, vagy a példázatnak az Úr Jézus föltesz egy kérdést, illetve olyan kérdést tesz föl, mint Nikodémusnak, amiben azt akarja mondani, hogy hát ugye nem tudjátok, hogy a Zsoltárokból idéz egy igét, ugye, hogy az a kő, amelyet a nép megvetett, hogy ez a kőnek két tulajdonsága van. Ugye azt jelenti, hogy ez a kő, de bocsánat, még egy kicsit visszalépnék egy gondolattal, hogy ez a példázat ugye azért szemléletes, mert ugye már belekezdtem, de azért részletében szeretném elmondani, hogy ugye a tulajdonos az maga Isten, a teremtő Isten, aki teremtette a szőlőt, aki teremtette Izraelt, és a bérmunkások azok az emberek, akiknek Isten ideiglenesen minden időbe letette a kezükbe azt a hatalmat, ami a nép fölötti hatalom volt, és ezek voltak a nép vezetői. De ezek a vezetők újra és újra, ezt az Úr Jézus többször elmondja, hogy hiába küldte az ő profétáit, az ő Istentől származó királyait, akik az ő igéjét hirdették, újra és újra megvetették, megölték és kivetették, és ezt is a szemükre hányta ezeknek az embereknek, akik látszatra senkit se öltek meg. De az egész viselkedésükkel ugyanazt tették, illetve az Úr Jézus halálánál be is teljesítették, hogy ezen a földön a legnagyobb proféta, az Istennek a fiát, az ő akaratuk alapján megkövesszék. És aztán azt is látjuk ebből a történetből, hogy ugye amit elkezdtem, hogy a 118. Zsoltár 22. versével nyomatékosítja a mondani valóját az Úr Jézus, hogy az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. És aztán az a kérdés, ugye, hogy ez a profécia kinek a képét rajzolja elénk. Az egyik gondolkodás szerint ugye ez a nép, amelyiket megbíz az Isten, hogy ezzel a zsidó vezetők helyett uralkodjanak és megteremi az igazi termést, az két gondolat köré lehet csoportosítani. Az egyik az, hogy maga a gyülekezet. Az 1 Péter 2.9-ben ugye azt mondja, hogy a nemzetekből való és a hívőkből való zsidókból áll a szent nemzet, az Isten tulajdon népe, amely már nem csak az Izrael népéből származó emberekre vonatkozik. Vagy azokra vonatkozik, arra az Izraelre, akik majd, amikor az Úr Jézus másodjára fog eljönni, akkor az ő eljöttel, akkor élni fognak, és hisznek az Úr Jézus Krisztusban, és ezeknek adja át idézőjelbe ezt a hatalmat. Viszont itt egy olyan proféciát mond, amit viszont nagyon jól értettek a zsidók, hogy aki e kőre esik, az szétzúzatik, akire pedig ez a kő esik, az szétmorzsolja. Tehát a kő az első mondatban a földön van, a második esetben az égből száll le. A két eljövetel az igazából az Úrnak a két eljövetele, az egyik volt az, amikor a történetünk játszódik, és ebbe a kőbe a zsidó vezetők belebotlottak, összetörték magukat. Másodszor viszont ítéletben fog alászállni, és akkor szét fogja szórni az ellenségeit. Ez is az Isten képhez tartozik. A bárány, és az az Úr Jézus, aki ítéletet fog tartani. És az előjárók felismerik azt, hogy a példázat közvetlenül őrőlük szól, ezért szerették volna letartóztatni, de az uralom iránti igény olyan magas, hogy a néptől való félelemtől eláll emiatt. Mert azt mondják, hogy azért nem teszik meg, mert prófétának tartják. Emlékszünk, hogy előző részben olvastunk arról, hogy amikor megkérdezi az Úr Jézus, hogy kinek a hatalmával cselekszi ezeket a dolgokat, mert ugye ezt firtatják ugye már akkor is a írástudók, akkor ő egy kérdésre válaszol, és akkor azt mondják, hogy ha ezt mondjuk, akkor ezért rossz, ha azt mondjuk azért rossz, hát na akkor nem tudjuk. Mert ott is nem a tudással volt a baj, hanem az uralom után iránti vágy olyan nagy volt, és ebben az esetben is nem azért nem fogják el az Úr Jézust, mert meglátták, hogy ő a Mesiás, hanem azért, mert féltették a hatalmukat. Aztán látjuk, hogy az újszövetségi idők sem mentesek ettől a hatalmi harcoktól. Már Pál apostol is ír, mikor elbúcsúzik az apostolok cselekedeteben az efezusi vénektől, azt mondja, hogy gonosz munkások, tévtanítók fognak bejönni a gyülekezetbe, akik nem fogják kimélni a nyájat. Tehát úgy tűnik, hogy ez nem szűnik meg. Aztán olvassuk, és ezzel a kiskönyvből jut eszembe most ez a gondolat, hogy a hatalommániás így nevezte Jánost, az apostolt, aki ugye az Úr Jézus egyik vagy másik oldalán szeretett volna ülni, hogy megváltoztatta az Úr, de találkozott ő is egy Diotrefésszel. Egy olyan Diotrefésszel egy gyülekezetben, aki megkérdőjelezi azt, hogy ő apostol, vagy egyáltalán az ő tekintélyét, és mindazokat, akit János küld, hogy szolgáljon abban a gyülekezetben. Milyen érdekes. Isten megkeresi rajtunk azt, amiben mi is benne vagyunk. És ez a János idézőben gyönyörűen viselkedik. Nem megy ellene százzal, nem akarja kiirtani, hanem azt mondta, hogy majd oda megyek, és beszélek vele. Még már nem akar uralkodni. Tudja, ki az Úr. De megtesz mindent azért, hogy a helyes uralom érvényesüljön a gyülekezetbe. Aztán az egyháztörténelemben is tele van ezekkel a kegyetlenségekkel, hogy amikor emberek a számukra igaz hitnek vélt, elkötelezett tudásuk mellett embereket, hívő embereket kivégeztek. És ma is az élő gyülekezet, hívő gyülekezetekben sem halt ki a versengés, az ellenségeskedő Jézus Krisztus nevében, ő ellene és az ő hűszolgái ellen. Az ige azt mondja, hogy ítélet semmiképpen sem marad el, aki ilyen lázadásban él. Sajnos rövid életem alatt több gyülekezet szakadásban részt vettem. És mindig úgy vettem részt benne, hogy tiszta volt a lelkiismeretem. Most is tiszta, csak nem boldog. Most is tisztán úgy gondolom, hogy azt kellett tennem, de valahol vérzik az embernek a szíve, hogy testvér és testvér között. Mi az, ami elválaszt? És én úgy gondolom, hogy ez is egyfajta hatalmi harc. Lehet becsomagolni sok mindenbe. Meg lehet azt mondani, hogy talán az se volna jó, hogyha egy olyan gyülekezettel állnánk szembe, vagy lenne például ez a gyülekezet, hogy a vezetőknek minden gondolatára, minden tanácsára, minden javaslatára mélyen, függőlegesen hajtogatnák a fejüket. Hát ez nagyon szép, ez nagyon jó, ilyet még nem hallottam, hogy ez lenne az összes. Nyilván annak se örülne mindenki, ha mindig valami más szeretne valaki. De valahol ez egy nagyon vékony kis jég, és valahol ez a kiskönyv azt írja, ami már bejött a mi hívő szótárunkban is, ami nagyon szép, hogy a szolgáló vezető. Van egy olyan énekünk is, hogy eljött a szolga király. Az Úr Jézus Krisztus úgy volt király, hogy ő azt mondta, vagy azt tette, hogy körülkötötte az ő derekát, letérdelt minden tanítványa előtt, és megmosta az ő lábát. Nem az a kérdés, hogy ő király volt-e, vagy ő volt-e a főnök. Azt mondta a tanítványainak, hogy én mester vagyok, azt mondjátok, és ezt jól teszitek. Őnek is soha nem mondták azt, hogy szolga. De azt mondta, hogy mindenki cselekedje ugyanezt, aki a legnagyobb akar lenni közöttetek, legyen mindenkinek a rabszolgája. Hát ezt az uralom törekedést, ezt nem ismeri ez a világ. És azt gondolom, hogy nem is ismerheti, és mi sokszor hívők sem ismerjük. Én úgy veszem észre, a gyakorlatban sajnos nem, elméletben ezt egész jól tudjuk. Aztán felvetődik bennem egy olyan kérdés, ami már bennünket érint. Mit teszünk, ha valamit másként szeretnénk ebben a gyülekezetben? Kiállok mellette, megpróbálok ebben, hogy mondjam, tisztán, világosan helytállni, vagy elmondom egy olyan testvérnek, aki látom, hogy az faltörőkosként az szépen végig tud menni ezen a kérdésen. Mit teszek? És mennyire fontos az én számomra, hogy az történjen meg, amit én szeretnék. Észreveszik a testvérek, akik ebbe a gyülekezetbe járnak, hogy nekem vannak ötleteim, ugye, mert én sok gyülekezetbe jártam, és én sok mindent szeretnék, ha úgy lenne, hogy én jónak tartom. És újra és újra azt kell megtanulnom. Nem azt kell tennem, hogy nem mondom, hanem azt kell megtanulnom, hogy mit tesz és akar és fogad el a közösség. Ezt nagyon nehéz megtanulni, de remélem, hogy sikerül megtanulni. Mert azért az se jó, hogyha az ember elvtelen. Nekem mindegy. Legyen úgy, ahogy a testvérek akarják, nekem mindegy. Ismerjük ezt, nem? És igazából belül nem mindegy. Én szerintem a lelkülettel van a baj. Sokszor. Még akkor is, hogyha nem fejezzük ki. Valaki egyszer ugye úgy mondta, hát én mindegy, hogy mit mondok. Én rám senki nem figyel. Amit én mondok, azt mindenki lesöprik. Ismerjük ezt? És úgy gondolom, hogy szabad egymásnak segíteni. Szabad egymást abban bátorítani, hogy nyíltak legyünk. Abból a szempontból, hogy mit szeretnénk. Főleg, amiben meg vagyunk győződve. De hogyan gyakoroljuk ezt? Azt írtam magamnak, hogy még Isten tökéletes akaratának a biztos tudatában sem szabad törni, zúzni. Mert az Úr Jézus mit mondott? Ha valaki utánam akar jönni. A feltétel az, hogy a belátás. Hogy mindenki, aki őt akarja követni, az úgy menjen utána, hogy nem leigázzák. Az Úr Jézus mindig azt mondta, ő olyan imádókat keres, ugye, akik igazságban és a Szentlélek által meggyőzve mondják azt, hogy én Uram és én Istenem. Ezt mondja János apostol, és a régi gyülekezetben ez volt az egyetlen szempont, és azt hiszem ebben a mi gyülekezetünkben is ez a szempont, hogy ki lehet a gyülekezetnek a tagja, aki azt mondja, hogy én a Jézus Krisztus vérén megváltott Isten gyermeke vagyok. Ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. És úgy gondolom, hogy ezt a hatalmi kérdést azt gondolom, hogy az a Istennek a vágya a mi életünkben, hogy ezt jól tudjuk kezelni. Se túl, se alul ne reagáljuk. Ne nyugodjunk meg abban, hogy minket általában átnéznek fölöttünk, meg a fél mondatba beleszólnak, és áthangolják az én gondolataimat. Abba sem menjünk bele, hogy hát ez Istennek az igazsága, és amit az Isten igéje megmondott, az úgy van. Azt kell gyakorolni. És akkor az lesz, amit én mondok. Ugye ez a veszély is fenyeget. És jól tudjuk kezelni a kérdéseket, ezeket a kérdéseket a családban, ki az Úr a családban, kinek van igaza egy házasságban. És úgy gondolom, hogy szabad megvizsgálni a cselekedeteinket, és újra ebbe az igébe, ennek a szűrőjén átvinni mindent, amit mi teszünk, vagy amit amögött motivációként felismerünk a szívünkbe. Az 1 Korintus 10.31-re szeretném felhívni a figyelmet, és ezzel zárni ezt az alkalmat, hogy akár esztek, akár isztok, bármi mást cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Itt azt mondja az ige, hogy van evészet, ivászat. Ez a minimum, amitől egy ember él. Mit teszünk és mit iszunk? Testileg és lelkileg. És utána jön a nagy közös, amiből már semmi sem marad ki, bármit tesztek. Mit teszek az én gondolataimban? Mit teszek az én szabadidőmben? Mit nézek, mit olvasok, mint fantáziálok? Az ige, vagy nem az ige, Luther mondta azt, ugye, azt nem akadályozhatom meg, hogy a madarak ott repüljenek a felem felett. De hogy fészket kapjanak, azt megakadályozhatom. Isten adjon nekünk erőt arra, hogy az uralmat jól gyakoroljuk, mert ez az Isten akarata, és tudjuk legfőképpen magunkon uralkodni ennek az ige alapján, hogy minél több olyan döntést hozzunk, hogy az Isten dicsőségére legyen. Amen. Kérem a testvéreket, hogy akarjuk.